Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A műsor első felében már meséltem önöknek arról, hogy a Spanyolországba tartók bizony milyen nehézségekkel kell, hogy megküzdjenek a kötelező karantén, vagy két negatív koronavírus teszt okán, mi van azokkal, akik Barcelonába utaznak majd, vagy utaztak volna, vagy éppenséggel a Baleári-szigetet, vagy a Kanári-szigetcsoportot szerették volna felkeresni. Majorkára és Ibizára már a 90-es évek végétől sok magyar turista indult útnak, Majorkára főleg, a németeknek is a kedvenc szigete Majorka. Volt olyan időszak, amikor a legenda szerint még meg is akarták venni a spanyoloktól, de hát persze nem adták el. De kétségtelen, hogy az Egyesült Királyságbeli turisták és a német turisták hosszú ideig meghatározók voltak Majorka életében. Nem csak a bulikról szól a majorkai élet, hanem azért is jó, mert nagyon kellemes, finom homokos strandok sokaságát találjuk Majorkán, de mellette itt vannak a játékgépek, játéktermek, a buli helyek, izgalmas diszkók, tehát többféle korosztálynak is jó Majorka, és a klasszikus mulatos helyek is vannak, tehát az Oberbayern nevű szórakozó hely például a németek nagy kedvence volt, és én is sokat jártam itt, hihetetlen izgalmas volt, hogy a német meg bajor dalok sokassága felhangzott, és gyakorlatilag a zenét lehetett hallani még kinn a tengerparton is. Rengeteg német turista hatalmas, több literes üveget vitt magával, ilyen kancsókat lehetett kapni, óriás szívószálakat, beletöltötték a szangriát, kirakták a homokba és élvezték az életet. Igazi bulisziget Majorka, bár nem annyira modern bulisziget, mint Ibiza, ahol a legkülönbözőbb éjszakai bárok is egymást érik, de tökéletesen alkalmas arra Majorka, hogy a dáridó hangulatát lényegében minden német turista átérezze. És valóban felhőtlenül lehet bulizni. Volt olyan, emlékszem, hogy egy 6 személyes, ilyen kis pedállal hajtható szerkezetet, ilyen bringó hintót kibéreltünk, és akkor először csak ott Majorka környéken, ott a főváros környéken, a tengerparton mentünk vele pár kilométert, és jól éreztük magunkat, és aztán egy idő után rájöttünk, hogy egy kicsit izgalmasabbá kellene tenni a dolgot, és óriási vízipisztolyokat vásároltunk, majd amikor mentünk, akkor szépen a strandolókat elkezdtük így vízipisztolyjal lövöldözni, és hát voltak ott sikongatások, mert hát persze főleg a lányokat lövöldöztük, és nagyon-nagyon élveztük. Aztán egy idő után már elkanászottunk, és a helyi kisvonatot is megrohamoztuk, úgyhogy akkor már szóltak ott, hogy talán nem kéne. De összességében tényleg a felhőtlen szórakozásról szól Majorka, és nagyon kellemes tengerparti szakaszok vannak, kicsik a hullámok. Ha viszont nagyobbakat szeretnénk, akkor elmehetünk az északi oldalra, ahol tényleg kipróbálhatjuk akár a szörfözést is. Tehát változatos, kisgyerekeseknek is nagyszerű, és tényleg akkora Majorka, hogy ha egy autót bérlünk, akkor fel is tudjuk fedezni akár még a sárkány barlangot, vagy sok más csodát is. Bár a tengerparti területek, meg Palma de Majorka a főváros igazából, ami érdekes, ezeket meg kell nézni, és ott a kolostor még, valamint a Székesegyház, a Palma de Majorkai Székesegyház épülete az, ami megér egy fotót, meg az ottani esti hangulat, amit át kell érezni. Utána több időt a tengerparton tölthetjük nyugodtan, meg mindenféle egyéb szórakozással. Ibiza egy kicsit később indult hódító útjára a magyar turisták körében. Emlékszem, hogy az első utakra meghívtak engem és a családot, a szüleimet is kivittem, és a tenger vadul hullámzott, mert egy picit borúsabb volt az idő. Általában jó idő van Majorkán és Ibizán is nyáron, nagyon ritka az, hogy elborul az idő. Pont most, amikor kint voltunk, volt talán ez 94-ben, 95-ben, akkor kicsit erősebb szél fújt, és az egyik hullám ledöntötte édesapámat, belepottyant fenékkel a homokba, és csak kacagott, majd jött egy másik hullám, és az kihömbölítette a tengerpartra, és szegény apám ott 15-20 méteres hullámvonatozás után a nyugágyak között kötött ki, de csak nevetett tovább, nagyon tetszett neki, hogy csodás itt a tenger, meg milyen ereje van. És valóban azt láttam, hogy Ibiza nem csak arról szól, hogy hajnali 6-ig bulizzunk, és utána elmenjünk arra a helyre, ami 6 órakor nyit, azok kedvéért, akik még tovább akarják a partizást folytatni, hanem van olyan terület, ahová kisgyermekesek is nyugodtan elmehetnek, meg van kicsit nyugodtabb része is, ahol a családosok is kellemesen el vannak. Alig hallottam zenét például, ahol mi kaptuk a szálláshelyet, direkt olyan helyre kértem a szervezőktől, hogy mondtam, hogy hát a szüleim nem biztos, hogy még ilyen kettőkor a szobába szeretnének táncolni, és valóban nem lehetett behallani a zenét, abszolút kellemes kis négycsillagos szálloda volt, fantasztikus svédasztalos konyhával. A legtöbb helyen most a svédasztalt úgy oldják meg, hogy a pincérek adogatják az ételeket kesztyűben, vagy éppenséggel kihordják, a maszkviselés is a személyzetnek kötelező a legtöbb helyen. Egyébként Majorkán és Ibizán is jóval kevesebben vannak, körülbelül egyharmad annyian, mint az elmúlt viszonylag zsúfolt időszakban meg lehetett szokni. De mondom, Ibiza nagyon szerethető, és van olyan része is, ahol mászkálhatunk a sziklákon, de lényegében a tenger ereje már kicsit rojtosra szaggatta ezeket a sziklákat, és át lehet látni a lábunk alatt, és ott van a tenger. És azt látjuk, hogy olyan, mintha egy furcsa sziklából készült hídon mászkálnánk, ilyen szivacszerű valamin, és alattunk meg ott csendesen mormog a tenger. Elképesztően izgalmas természeti dolgok is vannak Ibizán. Hát persze azért ne az Iguacu vizesést keressük itt, nem olyannyira jók, de szórakozásra, nyugodt kis csendes gondolkodásra bőven alkalmas helyeket találunk, nem csak Buli-sziget, Ibiza. És Kompán még átmentünk egy ilyen világvégesziget hangulatban, Formentérára is, ahol a helyi világított toronynál egy szakadék kezdődik, ott aztán tényleg lelógathatjuk a lábunkat a semmibe, és gondolkodhatunk azon, hogy hogy teremtette ezt Isten. Úgyhogy az biztos, hogy nagyon érdekes, hogy több, mint Buli-sziget, Ibiza. De azért meséltem önöknek általában a Baleári-szigetekről a mostani műsorban, mert hogy pont az ide utazók, az ide vágyók vannak gondban, azért mert Spanyolország megkapta a sárga minősítést. No meg a Kanári-szigetekre utazók. A Kanári-szigetekről annyit érdemes tudni, hogy vannak nagy szerelmesei, meg vannak olyanok, akiknek csalódást okoztak a Kanári-sziget csoport tagjai. Akik a Maldív-szigeteket képzelik oda, azok nagy csalódás. Akik azt gondolják, hogy hát pálmafák, hófehér homok, és akkor a pálmafák a víz fölé nyúlnak, mert hogy Kanári-szigetek, milyen csodálatos. Na, azok mind csalódnak. Mert a tengerpart, az gyakorlatilag olyan, mint általában Barcelona környékén, Spanyolországban, Észak-Afrikában, tehát a homok az inkább sárgás, sőt, a Szaharából kellett hozatni jó pár Kanári-szigeteki strandra, hogy egyáltalán ne köves-kavicsos strandon kelljen pihenniük a turistáknak. Úgyhogy fehér homokra ne számítsanak, a pálmafák közül sincsen túl sok, mert azért vannak, de nem mindegyik szigeten őshonosak. Úgyhogy klasszikusan olyan, mint Majorka, Ibiza, vagy éppenséggel Barcelona környéke, annyi különbséggel, hogy még decemberben is viszonylag jó az idő. De nincs nagy forróság. Én többször is voltam a Kanári-szigeteken decemberben, sokan azt gondolják, hogy hát 35-40 fok ilyenkor már, hogy Afrika, igen, ám csak, hogy az északi résznél van Afrikának a Kanári-szigetcsoport. Következésképpen reggel olyan 17-25 Celsius fok körüli volt a hőmérséklet, és aztán, ha éppenséggel szerencsénk volt, azt hiszem talán a második évben, akkor már 30 fok föl is fölment a hőmérséklet, de nem érezzük azt, hogy úgy a nadrág is lerohad rólunk, hanem körülbelül azt érezzük, hogy kellemesen jó idő van. A tengerbe lehet fürdeni decemberben is, és hát nagy bulik vannak, éjszakai hangulat általában december környékén is a Kanári-szigeteken, tehát egész évben élvezhető, de itt se a Dominikai Köztársaságot képzeljük el, mert akkor csalódni fogunk. Van egy nagyon szép vulkán, a Kanári-szigeteken a Teide vulkán, Portugáliának az Azori-szigeteken van a legmagasabb csúcsa, Spanyolországnak meg a Teide a legmagasabb hegye. Itt a külbirtokon, itt a Kanári-szigetek Tenerife nevű tagján, és azt is megtehetjük, hogy ide kirándulunk, és amikor egészen magasra jutunk, akkor azért már fázunk, és pulóvert is, meg első kabátot is érdemes magunkkal vinni. Sőt, hát télen még akár hó is van a Teide vulkánnak a kürtője közelében. Viszont önmagában a látványvilág az nagyon érdekes. Hogyha átmegyünk a vulkán másik oldalára, akkor meg általában, hogyha délen esős az idő, akkor az északi sziget területen ott meg süt a nap, és visszafelé is igaz. Van egy autópálya, és mindig azt csináltuk, hogy délelőtt napoztunk, és akkor elborult az idő, akkor beültünk az autóba, gyorsan átmentünk a másik oldalra, szinte biztos, hogy ott meg sütött a nap. Hogy miért volt így, nem tudom, meg hogy állandóan így van-e, az se, de több évben is voltam decemberben Tenerifén, és mindig ugyanígy működött a dolog. És vannak persze delfinek, szórakoztató létesítmények, delfinárium, izgalmas kis víziparkok, minden más, ami a turistáknak kell. Nem véletlen, hogy a magyar turisták körében is népszerű lett. Illetőleg sokan vásároltak apartmanokat is, mert ha megnézzük azt, hogy hol szerettünk apartmanokat vásárolni, akkor leginkább a spanyol területek, Marbella környéke, Horvátország volt a csúcs mindig is, ezek, amelyek a legnépszerűbbek a magyar befektető körében, de a Kanári-szigetek is azért a top 10-ben benne van, itt is sok magyar apartman van, magyar tulajdonú apartman van. Az előző időszakhoz, a tavalyi meg a tavaly előtti időszakhoz képest az itt dolgozó barátom azt mondta, hogy hát jó, hogyha 25%-on mennek a dolgok, de van néhány felkapott szórakozóhely, ahol most is úgy érezzük, hogy zsúfoltság van, mert az emberek ide csoportosulnak. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot, maradjanak továbbra is velem.